Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és még mielőtt kibontanám ezt a innovációs lehetőséget, hadd meséljek el egy történetet. Néhány évvel ezelőtt a egyetemnek a gyakorló iskolájában volt egy konferencia, aminek a témája az volt, hogy tanárok mutattak be jó gyakorlatokat. Tehát arról szólt a dolog, hogy ki milyen fejlesztéseket tud a gyerekekkel, vagy a gyerekek fejlesztésére alkalmazni. És hát nagy örömünkre az egyik páros éppen az általunk támogatott projektet mutatta be, aminek a lényege az volt, kihasználva az ICER-t, hogy Egerben vagyunk, és ott az Egri Várhelyben az Egri Csillagok című művet egy történelem és magyar szakos kollega úgy dolgozta fel a gyerekekkel, hogy kimentek a várba, tabletekkel felvételeket készítettek, interjúkat csináltak egymással, dramatizálták gyakorlatilag a történetet. A gyerekeknek is nagyon tetszett, a tanároknak is nagyon tetszett, és természetesen a közönségnek is. És hát ezután jött a hideg zuhany, a következő kollega szintén ebből az intézményből, matek-fizika szakos, a következő címmel tartott előadást, az értő olvasás fejlesztése matematikai és fizika órákon. Hát én akkor egy kicsit elgondolkoztam ezen a dolgon, hogy hát valószínű, hogy nagy baj van itt. Ugye a történelem is a magyar tanáros szárnyal a tudományban, és használja az informatika lehetőségeit. A matek tanár még nem ő írni, olvasni, illetve hát értő olvasni tanítja a gyerekeket. Azzal ugye mindenki tisztában van, hogy akár a PISA, akár a PIRS jelentések alapján hát nem áll Magyarország túl jól. És hát egy kicsit nézzünk mögé annak, hogy milyen káosz is van gyakorlatilag ebben a dologban. Kezdjük azzal, hogy miért nem szeretünk olvasni. Hát mi lehet az oka ennek? Erre is többféle kutatás készült. A lényeg az, hogy a örömolvasóknak a száma az jelentősen csökkent az elmúlt években. És hát ez is egy megállapítás talán, ami igaz, hogy ha ma valaki olvas a napi rutinjában, akkor azt általában elektronikus médiumunkon keresztül fogja megtenni. Mindig meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy hogy szeretnek tanulni, vagy hogy szeretnek olvasni papíralapon, vagy elektronikusan, és a 90% azt mondja, hogy már pedig ők papíralapon szeretnek olvasni. És akkor mindig meg szoktam fordítani a kérdést, hogy gondolják végig, hogy a napi rutinban, amikor olvasgatnak bármit, akkor azt hogyan teszik? És hány százalékát teszik úgy, ahogy szokták? És hát mindig akkor lepődnek meg egy kicsit, hogy hát igen, megfordult a dolog ugyanebben az arányban. Tehát az olvasás, napi olvasásnak a nagy részét azt majdnem 90%-ban elektronikusan szokták megtenni. Tehát ennek a dolognak mindenképpen van valamilyen létjogosultsága. A másik dolog, hogy hogyha megnézzük akár ezt az ábrát is, itt azért jelentős csökkenés következik be, és hát azt szokták mondani, hogy nagyon sokan könnyen rá húzzák a lepedőt ugye az informatikára, hogy azért nem olvasnak a gyerekek, mert állandóan a kütyüket és egyebeket nyomkodják. Hát ez több ok miatt sem lehet igaz. Egyrészt azért, mert két okot is ki tudok ebbe emelni. Az egyik az, hogy a kutatások szerint azok az emberek olvasnak az interneten is, illetve hát azok az emberek használnak e-bookot, akik egyébként is könyvalapon is olvasnak. Tehát gyakorlatilag ez a két réteg az fedi egymást. A másik pedig az, hogy ahogy ide is írtam, a közösségi médiában rengeteg produkció készül. Tehát rengeteg olyan ember van, aki önkifejezi magát, akár blogok, sztorik, videók formájában. Tehát ez egy mindenképpen egy olyan út, amit úgy gondolom, hogy nagyon sokan járnak, és eredményesen. Nézzük meg, hogy mi lehet a valódi oka annak, hogy nem szeretnek olvasni a mai gyerekek. Hát lehetne itt, megint mondhatnék egy történetet, de akkor el is mondom, a hetedikes lányom, igaz, hogy most már 24 éves, annak idején, amikor elolvastuk a kőszívű ember fiait, akkor hát hozta nekem a feladatot, hogy a tanárnéni azt mondta nekik, hogy hát jellemezzék a Plankenhorstokat a műben. Na most, aki ismeri a művet, az tudja, hogy hát ezt így egyszerűen nem nagyon lehet elmondani. Azt hiszem, hogy még a tanárnak is végig kell gondolni, hogy mit mond a gyerekeknek néhány mondatban erről a dologról. És hát nagyon sok helyen, ahol beszélgetünk erről, ott fölmerül ez a dolog, hogy gyakorlatilag azzal van baj, hogy egyrészt ugye a kötelező irodalmak nem megfelelőek, másrészt pedig azok a dolgok, tehát azok a módszerek, amiket a gyerekek szívesen használnának, azokat próbáljuk külön választani. Tehát magyarul az eszközöket nem engedjük nekik nagyon sokszor használni ebben a dolgokban. És hát úgy gondolom, hogy itt az utóbbi pár évben végzett kísérletek alapján, amit a gyakorló iskolában végeztünk, egy dolog elmondható, tehát se szebbek, sem okosabbak nem lesznek a gyerekek a tabletek vagy bármilyen elektronikus eszköz használatától, viszont az, hogy sokkal motiváltabbak lesznek, és ők fogják akarni azt, hogy csinálhassák. Szerintem kis Tóth tanár urat is meg lehet kérdezni, a feleségének az egyik osztályában végeztük a kísérletet, hogy mennyire szerették, és hát gyakorlatilag fegyelmező eszközként lehetett használni az iPad-eknek a használatát. És hát úgy gondolom, hogy meg lehetne fordítani a dolgot, hogy ne tiltsuk a technológiát, hanem próbáljuk meg a technológiában, illetve hát egyéb eszközökben is megtalálni azokat a lehetőségeket, amik visszaadják a gyerekeknek az olvasás örömét. Ez az egyik módszer, csak nagyon röviden szeretnék róla beszélni, ez a digitális történet mesélés. Itt gyakorlatilag arról van szó, egy olyan módszerről van szó, hogy a gyerekek történeteket dolgoznak fel, ezeket újra élhetik, dramatizálhatják, elemezhetik a szereplőknek a jellemét, a cselekményt, újra fel lehet dolgozni, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon jó kis önfejlesztő és csoportfejlesztő módszerről van szó. Ahogy itt kiemeltem itt alul, gyakorlatilag mindenkinek ugye az egyik dolog, hogy találjuk meg a történetünket, ezt próbáljuk meg elmesélni, és próbáljuk meg megosztani. Na most ezek az eszközök, illetve módszerek, ezek lehetővé teszik azt, hogy ne csak elkészüljön egy ilyen mű, hanem tényleg publikussá lehessen tenni, és azt hiszem, hogy a mai fiatalokban van annyi exhibicionizmus, hogy ezt nagyon szívesen meg is fogják tenni. Úgyhogy mindenképpen, hát amire igazán jó ez az egész, a kreativitás, az önkifejezésnek a fejlesztése. Na most hát hogyan tudjuk ezt megvalósítani? A Legónak van egy megoldása rá, ami hát Magyarországon tekinthető új dolognak. Külföldön már több helyen, Angliában, Dániában használják ezt a dolgot. És hát itt néhány gondolat van arról is, hogy ugye a Lego az nem most kezdte az oktatásnak a támogatását. Ugye már 1980-tól például külön csoport foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a Lego eszközöket az oktatásban bevezetni. A csomag egy nagyon speciális készlet, a Lego Story Starter névre hallgat, és hát ugye itt az előbb emlegettem a informatikai eszközöknek a használatát is. Itt gyakorlatilag ez akár iOS, Android vagy Windows-os platformon különböző szoftvereket kínál arra, hogy tudjuk ezeket illetve hát a készlettel összeépített történeteket elő tudjuk adni. Az egyik ez a Lego Movie nevű program, ami gyakorlatilag egy nagyon egyszerű kis videó és animáció készítő szoftver. A dolog lényege az, hogy a gyerekek összeállítják a készlettel a történetet, ezekről felvételek, fotók készülnek, és gyakorlatilag egy rövid kis animációt lehet vele készíteni. A Story Visualizer az pedig egy ilyen képregénykészítő program. ami szintén azt hiszem, hogy nagyon hasznos lehet, főleg abban, ugye, amikor egy történetet el akarunk mesélni, akkor ez ennek a kulcs jeleneteinek a kiválasztása, illetve hát a szereplők jellemének a kidomborítása, azt hiszem, hogy nagyon jól megoldható ezzel a lehetőséggel. Nézzük akkor, hogy hát mire ajánlják ők elsősorban ezt az eszközt. Kiválóan alkalmas a beszédkészség fejlesztésére, gyakorlatilag a történetek újrafeldolgozása, aztán a szövegértésben nagyon sok hasznot tud hajtani, és hát hogyha itt megnézzük ezt az ábrát, talán ez az, ami igaz, hogy bocsánat, angolul van, de hogy ők úgy gondolják ezt a dolgot, hogy egy három részre bontjuk ugye az írás, az olvasás, illetve hát a szövegértés témakörére, és akkor ezen belül különböző készségeket fejleszt gyakorlatilag a készlet, illetve a hozzátartozó informatikai lehetőségek. Itt van egy közelebbi kép magáról a készletről, és hát a módszertani részéről szeretnék egy pár szót mondani. Sajnos nem találtam jobb minőségű ábrát erről a dologról. Itt a felső részben van a lényeg, ugyanis hát ezek a kis négyzetek, ezek fontos jelentéssel bírnak. A játék általában úgy szokott kezdődni, hogy egy ilyen kis a LEGO készletben benne lévő rulettel kipörgetünk különböző lehetőségeket, és itt az elsőn hát különböző hát karakterekre fogunk majd találni, tehát a általunk kipörgetett szereplőnek, vagy szomorúnak, vidámnak, mérgesnek, vagy éppen szerelmesnek kell lennie. A következő kis négyzettel ki tudjuk forgatni a helyszíneket, tehát hogy egy nagyvárosba játszódjon, kint a természetben, egy szobában, egyebek. Aztán a következőben eldöntjük azt, hogy milyen időben játszódjon, tehát a jelenben, a múltban, illetve a jövőben. Ezzel a negyedik kis négyzettel pedig azt tudjuk majd hát biztosítani, hogy a különböző csoportok, illetve hát milyen feladatot fognak majd ellátni. Tehát itt a színeknek az lesz a jelentősége, hogy mondjuk, hogyha sárgát forgatok, akkor az lesz a feladata a gyereknek, hogy a szereplőnek a karakterét alakítsa ki. A zöldnél ott egy olyan dolog van, hogy alakítsa ki a környezetét az egész történetnek. Tehát azt hiszem, hogy ez mindenképpen jó egy közös csoportmunkának a levezénylésére. Természetesen van kidolgozott módszertana, most nem akarom részletesen ismertetni, az angol iskola rendszerre van egy példa a LEGO által közzétett módszertani füzetben. És hát természetesen ez olyan történetek, amiket ők fontosnak fognak tartani, és hát ez természetesen változtatható, úgyhogy azért is tettem ezt itt a lehetőséget a zárójelbe, de azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hiszen ezt a magyar iskolarendszerben is meg lehet tenni. Természetesen ugye a különböző korosztályok nem fogják egyforma mélységben tudni használni ezt a készletet. A 6 éves kortól, tehát a elsőtől 8-ig ajánlják magának a készletnek a használatát, és hát három kategória van. Az első az a legegyszerűbb, amit ők ilyen day-to-day kategóriának neveznek. Így gyakorlatilag a gyerekek a napi eseményeket fogják majd ezekből a LEGO elemekből felépíteni, és akkor azokból készítenek majd valamilyen kis történetet. A második az már kicsit nagyobbaknak van, ők ezt úgy definiálják, hogy a felső tagozat elejére tehető ez a kategória. Így gyakorlatilag már megtanulják a dramatizálásnak az alapjait. Itt ugye már ki kell választani az adott feldolgozott történetnek a kulcsjeleneteit, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, és hát egy ilyen műnek a szerkezetének a felépítését meg tudják beszélni. A harmadik szinten az abszolút a nagyobbaknak való. Itt gyakorlatilag a gyerekek már a műfajokat is kell, hogy ismerjék, tehát hogy mi az, hogy dráma, tragédia, groteszk egyebek, és akkor ennek megfelelően lehet kialakítani különböző történeteket, és a történeten belül természetesen hát akár hangulatot, karaktereket, egyebeket kicserélgetni. A gyakorlati használat több lépcsőből áll. Itt nagyon fontos az, hogy a gyerekek kreativitására és a ötleteknek a megvalósítását azt támogatja a dolog. Röviden annyi, hogy először ugye megismerjük a történetet, mikor játszódik, kik a szereplői, milyen főbesemények zajlódtak le a történetben, ugye ez lehet egy közös megbeszélése a dolognak. A következőben elkészül ez a bizonyos storyboard, tehát gyakorlatilag a kulcsjeleneteknek a kiválasztása. A harmadik pontban ott történik meg ezeknek a Lego figuráknak, illetve hát a magának a történetnek az összeállítása. Ezután még nem fogjuk, ez is, én úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés rögtön elkészíteni ezt a dolgot, hanem még lehet egy kicsit gondolkodni rajta. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó, hogy beépítették ezt a lépcsőt ebbe a folyamatba, és a vége pedig az, hogy rögzítjük a történetet, vagy a story visualizerrel, nem is gondoltam, hogy ezt ilyen nehéz kimondani, illetve a Lego Movie programmal, vagy lehet egyébként a piacon lévő bármilyen más programmal is, tehát ugye ők ezt ajánlják hozzá, és ezután pedig az elkészült művet megoszthatjuk nagyon sokféle platformon, tehát YouTube-on keresztül, Facebookra közvetlenül ki lehet tenni ezeket a műveket. A végén még a módszertanhoz egy nagyon rövid elméleti részt szeretnék mondani. Ugye ők használják ezt a 5W modellt, ami gyakorlatilag itt a kis képen látható, ugye ezekkel kérdéseket teszünk fel, és hát e köré építi gyakorlatilag ezeket a történeteket, tehát hol, mikor, merre, stb., illetve hogy hogyan történt a dolog. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer lehet arra, hogy visszavezessük a gyerekeket az olvasásnak a világába, hiszen hogyha jól végig gondoljuk, akkor egy kisdiáknak talán ez az egyik legfontosabb dolog, ahogy halad az iskoláival, hogy mire elér az egyetemre, akkor gyakorlatilag ne funkcionális analfabéta, hanem egy értelmes felnőttként kerüljön be ebbe a rendszerbe, hiszen a egyén, illetve a társadalom szempontjából is azt hiszem, hogy ez egy fontos probléma lehet. Köszönöm szépen a lehetőséget!